Műsorvezetők Budai Beatrix és ifjabb Sárközi Lajos.
Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit. Dankó Extra című műsorunkat hallják szombaton, 11 óra múlt 4 perccel, és ez azt jelenti, hogy itt ül mellettem állandó műsorvezető társam is.
Ifjabb Sárközi Lajos még mindig.
Köszönjük, hogy újra velünk tartanak, ígérjük, hogy a mai műsor is igazán izgalmas és változatos lesz, mert hogy azt tervezzük, hogy több zenei műfajt is körbeveszünk. És aki segít nekünk ebben, az nem más, mint...
Ökrösi Ata László, klarnét művész, aki azt hiszem, hogy nem ismeretlen a Dankó Rádió kedves hallgatóinak, ugyanis rengeteg produkcióban szerepel, többek közt az én zenekaromban is. Szia Lacikám! Üdvözlünk sok-sok szeretettel.
Hú, hát ennyi kedves szó után nehéz megszólalni, hát nagyon szépen köszönöm ezt a köszöntő beszédet. Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon megtisztelő, hogy meghívtatok ebben a csodás műsorban, úgyhogy örülök, hogy itt lehetek veletek.
Szervusz Laci, én is köszöntelek és üdvözöllek. Azt hiszem, ahogy a Lali is elmondta, már nagyon sok mindenki várta ezt a pillanatot, mert hogy amikor mennek ugye a stúdió koncertek, és számos zenekarban te helyet foglalsz, és fújod a kis klarinétodat, akkor sokszor jön egy olyan komment, hogy igen, már megint az Ökrös László fújja, és de szépen énekelt még azon a Dankó klubban. Hát ezt most előrevetíthetjük, kedves hallgatóink, hogy ma Ökrös László, Jata Laci, nem csak klarinétozni, hanem bizony énekelni is fog.
Hát nagyon szépen köszönöm, én megpróbálok teljesíteni, minden jót bele fogok adni, hogy a kedves hallgatóknak tudjak teljesíteni, mert igen, engem is sokan megkerestek már, és rám írtak, hogy miért nem csinálom, miért nem éneklek többet.
Miért nem csinálod ezt gyakrabban, ahogy a Dali is
igen,
mondja.
Igen, hiszen olyan jól esik.
Igen, vagy például szokták mondani, hogy igen, tehetséges vagy ebben, talán komolyabban kéne ezzel foglalkozni.
Érdemes lenne vele foglalkozni.
Már azt is megkaptam, hogy miért nem hagyom a klarinétot, és miért nem éneklek, úgyhogy...
Ja,
Azért ne.
Ennyire
de komolyra fordítva a szót, igen, igen, sokan megkerestek, úgyhogy most ennek megpróbálok majd eleget tenni.
Most még egy dolog eszembe jutott ezzel kapcsolatban, azt viszont megpróbálhatnád, hogy úgy énekelsz, hogy közben fújod is a klarinétot.
Na, szerintem arra sokan befizetnének, ha azt én összetudnám húzni.
Arra még én is.
Azt meghiszem, hogy nagy sláger lenne.
Na, vegyük tényleg vissza itt a komolyságot, mint a humor, az még azért persze biztos, hogy helyet kap ebben a műsorban, de több komolyságot uraim, mert azért egy életpályát szeretnénk itt vetíteni a hallgatók elé. Igaz, hogy mi is elég régóta ismerjük egymást, most súgom meg neked, halkan Laci, hogy jövőre lesz 20 éve, hogy találkoztunk először. Na de hogyan találkoztál te a hangszereddel? Milyen családba születtél? Kérlek, hogy mesélj egy kicsit a gyermekkorodról, hogy megismerhessünk jobban.
Igazság szerint sokan nem tudják, én miskolci születésű vagyok, ott is nőttem föl, mi öten vagyunk fiú testvérek, mind az öten zenészek vagyunk. Úgy lettem klarinétos, hogy nem volt más választásom.
Hát
egy hatalmas zenés család vagyunk, az Ökrös család, és a testvéreim, a bátyáim, ők már akkor, amikor én egy pici gyerek voltam, ők már tanultak. A nagy testvérem, a legidősebb, a Pistő prímás, a másik bátyám ő nagybőgős, a harmadik bátyám ő cimbalmos, és akkor én, azt nem tudják sokan, én 8 éves koromban elkezdtem Miskolcon zongorát tanulni. És hát megmondom az őszintét, szerettem, jól is ment, de amikor meghallottam őket gyakorolni, a testvéreimet, a három bátyámat, ugye a cimbalom bőgő és a hegedű, meg apukám az klarinétos, ők meghallottam gyakorolni, és így, úristen, hát én meg a fülöliszeket zongoráztam, és nagyon szerettem azt is, de valahogy nem találtam benne a helyem. És akkor úgy voltam vele, hogy hoppá, ez így nem lesz jó, hát én is köztük akarok lenni, meg ezt szeretném csinálni, mert a vér, meg minden az így dölt belőlem. De hát apukám még nem szerették volna, hogy klarinétos legyek.
Bocsánat, nekem ez lett volna a kérdésem, hogy apukád szerette volna, hogy ne cigányzenész legyél, vagy mi volt az oka, hogy a zongorát választották neked?
Igazság szerint azért választották a zongorát, mert így, ahogy mondod, nem szerették volna, hogy nem is az, hogy cigányzenész legyek, hanem az, hogy klarinétos legyek. Uh-huh. Mert ugye a többi hangszer foglalt volt, mert ott voltak a bátyáim.
Igen.
Akkor még ugye az öcsém nem volt meg, de van egy öcsém is, ő hegedűsé zongorázik, most már ő is zongorázik, de visszatérve, igen, ők nem szerették volna, hogy cigányzenész legyek, mégis, hogy klarinétos legyek, mert mert hogy ilyen kis vékony gyerek voltam, és hogy majd mindig azt mondta apukám, jaj, majd elszédülsz, kis vékony gyerek vagy, hát azt fújni kell, fiam, nem tudod. Na és akkor volt egy olyan sztori, hogy voltam olyan 8 éves, és az iskolába menet, jött egy bácsi, aki el akarta hagyni a hangszerét, volt egy klarinétja. És hát apukám mondta, hogy hát neki nincs szüksége klarinéta, mert neki van. De hát csak nem hagyta békén a bácsi, hogy de hát azért jó lesz az majd neked, meg majd eladod, meg izé, blablabla. És mondta apukám, jóval hoz fel hozzám, és akkor megnézte, apu megvette, berakta a szekrénybe. Nem nyújt hozzá senki, és engem úgy izgatott a dolog, hogy hú, ott van az a klarinét, hát nem veszik ki senki, és én mindig mondtam apunak, hogy mutasd már meg, hogy kell összerakni, meg hogy kell belerakni a nádat, és akkor így idő elteltével azt vették észre, hogy nem is gyakorlom a zongorát, nem érdekel, hanem csak a klarinétot bizizgálom, így rakosgatom jobbra-balra. Az évek múltán, rá egy 2-3 évre, ugye felköltöztünk Budapestre, szüleim ott hagyva mindent, apukám a muzsikát, pedig egy nagyon jó helyen játszott, de úgy voltak fel, hogy a gyerekek miatt fel kell, hogy költözzenek Budapestre, hogy itt jobb a lehetőség, hogy tudjunk tanulni. És ez így is lett, és amikor felkerültünk, akkor mondtam, hogy én klarinétos akarok lenni. És akkor mondták, hogy jó fiam, ha ennyire akarod, akkor az lesz, és akkor beadtak a Rajkó zenekarba, és ott kezdtem el igazából klarinétozni.
És hányat írunk ekkor?
Fú! Hát az évszámokban nagyon rossz vagyok, de ilyen 14 éves lehettem. Elég későn kezdtem el klarinétozni ahhoz képest.
Bocsánat, ide engedjetek meg egy személyes történetet, bár nem rólam szól ez a műsor, de talán ez egy érdekes történet lehet. Én meg majdnem klarinétos lettem egyébként.
Na, mert és akkor ez hogy történt?
Ez úgy történt, hogy a családnak nagyon jó barátja volt a nagypapáimnak, a Zsákai Piros László, aki egy nagyon híres klarinétművész volt. És ő nagyon szeretett engem gyereknek, és adott nekem egy kis eszklarnétot ajándékba. Akkor lehettem, én tudom, akkor 5 éves voltam, és egész nap klarnétoztam, képzeljétek el, és magamtól megtanultam már ilyen pár kisebb csárdást. A Laci bácsi megmutatta, hogy hogy kell megfújni, kikeresgettem a hangokat, tehát úgy volt, hogy én klarnétos leszek, mindenhova vittem magammal. Aztán egyszer egy koncertről hazajövet anyukám taxiba ült, és együtt jöttünk haza, akkor is nálam volt a klarnét, és képzeljétek el, elhagytam a taxiba a klarnétot.
Ez volt az én szerencsém. Na, és akkor te legyen a klarinétot is.
Hát azért nem biztos. Na mindegy, az a lényeg, hogy ugye akkoriban még nem volt rádiótelefon, hogy tudtunk volna utána menni, és végül is elhagytam a kis klarinétomat, és ezért nem lettem klarinétos.
Na, de hál' Istennek, a hegedűhöz jól értesz, és van nekünk egy kiváló klarinétosunk, igen, nevezetesen a mai vendégünk, Ökrös Jata László, majd az, hogy mitől vagy te Jata, arra rátérünk egy kicsit később, de most én azt mondom, hogy már is zenéljünk egy kicsit, mi az, amit beterveztél ide a mai műsorba, amit szeretnél először elfújni?
Igazság szerint azt terveztem, amit legelőször megtanultam, nótát, apukám papájának a nótája volt ez. Sajnos ő úgy ment el, úgy távozott el, hogy ezt a nótát fújtam neki el utoljára.
Melyik
és
ez a nóta?
Ennek a nótának a címe az, hogy sose nyíljon kiskertembe, kék ne felejts, meg az a piros rózsa.
Hát akkor hallgassuk meg ezt a gyönyörű nótát itt a Dankó Rádióban, Dankó Extra című műsorunkban, ahol a klarinétot nem más, mint Ökrös Jata László fújja. Közreműködik ifjabb Sárközi Lajos hegedűn. Thank you. továbbra is Dankó Extra itt a Dankó Rádióban. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen a mai főszereplőnk a klarinét mellett a megszólaltatója, Ökrösi Ata László. Ma már hallottunk egy remek nótát, és még mielőtt felcsendült ez a gyönyörű melódia, én utalást tettem arra, hogy megtudjuk, megkérdezzük ma Ökrös Lászlótól, hogy mégis mit jelent ez a jata szó. Mert hogy tőlem is nagyon sokan kérdezték, hallgatók is, akár egy Dankó klubon, de nem nagyon tudtam rá válaszolni. Hát itt az alkalom.
Szerintem még mi se tudjuk, a muzsikusok.
Na tessék,
hogy mi. Senki, igen.
Szerintem te se tudod.
Egyébként egy nagyon egyszerű története van. Ugye hát ez apukámról ragadt rám, és nem csak rám, az összes, mi öten vagyunk fiúk, és mindenkit úgy hívlak, hogy Jata Pisti, Jata Józsi, Jata Laci. Szóval, igen, úgy, hogy Ökrös László. Úgy nem is, hogyha azt mondják az embereknek, ki a klarinétos, az Ökrös Laci, az ki? De hogy úgy, hogy Jata Laci, úgy ja. Tudják. Szóval ez onnan arra, hogy apukám kiskorában nagyon sokat mondogatta ezt, de ő sem tudta nekem elmondani, ami valamire nagyon sokat mondogatta az, hogy Jata, Jata, és akkor a mamámék, ugye apukámnak az anyja, így rajta, mindig a Jata, hát ez mindig a Jatát mondja, hát ez miért? És akkor így rajta ragadta ezt, hogy Jata. És akkor úgy meg, utána meg ránk.
Ilyen érdekes, hogy régen még egyébként voltak ilyen becenevek.
Igen.
Ez szerintem egyre ritkább.
Igen, igen, de ez a Jata, ez egy kitalált szó végül is. Gondolom lehet, hogy egy dallamból, vagy egy ritmus,
lehet,
vagy...
Igen, lehet ő is, amikor tanult, vagy amikor ugye klarinétozott valamit, vagy nem aha. Tudom, nézett valami ritmus képletet, és akkor úgy jegyezte, hogy Jata, Jata, de sokat mondogatta, aha. És akkor így rajta mellett, hogy Jata Pista.
Na, hát igen. Akkor kérem szépen, igen, ezt is megtudtuk. Nem hiába jöttük ma össze, ez biztos. Na, de mesélj még a gyerekkorodról. Milyen gyerekek voltatok? Ti jól tanultatok? Volt veletek probléma? Mert azért, szóval az a gyerek, akinek ugye sokat kell gyakorolnia, egy ideig, óráig ő azt viseli, de aztán látja a többieket focizni, teniszezni, nem tudom én rohangálni a játszótéren, és kicsit renitensé válnak. Nálatok is volt ilyen időszak, vagy ti szorgalmasan fújtátok, húztátok, ahogy az a nagykönyvben meg van írva? Na,
igazság szerint nagyon sokat gyakoroltunk, mert mai napig szerintem az összes fiú testvérem minden, mert ugye tudjuk azt, hogy ha valaki egy muzsikus, annak minden nap a kezébe kell venni a hangszert, és gyakorolni kell, és csinálni kell. De hál' Istennek minket úgy nem kellett, mi így magunktól tényleg így nekifogtunk, én beleszerelmesedtem a klarinétba. Uh-huh. És így mindig a kezembe volt, sőt, velem azért veszekedtek már sokszor anyuik, hogy fiam, tedd már le, hát már az egész ház tőled zeng, egy kicsit születeivel elszédülsz. Ja, de és akkor így összejöttünk, de amikor meg nekik, ugye bekerültünk ide, a Népszállt utcába laktunk, ide kerültünk fel Budapest először, és az a jó, hál' Istennek, olyan szomszédságunk volt, aki örült, hogy gyakorolunk, de mert jó. Hallgatták, kiültek ott, iszogattak, és akkor rázendített öt fiú, na, utána ugye már megvolt akkor az öcsém is, ő akkor még hegedült, és öten rázendítettünk, hát olyan volt, mint egy bálba lettek
volna. Hát ez egy
lakók.
Komplet cigánybál volt, tálatok minden nap.
Így van. Úgyhogy nekünk nagyon jó hangulatba telt maga a gyakorlás, maga a gyerekkor is, uh-huh. Mert, de megvolt a gyerekkorunk is, játszottunk, de azért tudtuk a kötelességünket, hogy ez kell. Hogyha mindig apukám azt mondta meg anyukám, fiam, akkor csinált, ha tényleg tiszta szívvel, lélekkel, és a beleadsz mindent. És mi ezt így megfogadtuk is.
De talán nektek ez könnyebb lehetett valamilyen szempontból, azért én is tudok ebben nyilatkozni, nekem is ugye az öcsém zenész, és mi is együtt gyakoroltunk. Aztán főleg, ha öt zenész összejön, akkor az egyik inspirálja a másikat.
Így van. És akkor volt olyan, mit tudom, hogy valamikor, amikor nekem nem volt, vagy a másiknak nem volt, hogy jó van, gyere már, vedd fel a hangszert, ne szórakozzál, hát muszáj. És akkor így belehoztuk egymást.
De jó, ez nagyszerű. És amikor ugye a Rajkó zenekarba te elkerültél, az
igen,
mikor az is 14 volt?
14 éves voltam, amikor bekerültem a Rajkó zenekarba, akkor még úgy volt, hogy volt kis zenekar, nagy zenekar és a profi zenekar.
Mi volt a különbség? Oké, a nevében benne
hát
van,
maga,
de mégis...
Ugye, maga a korosztály is különbség volt, meg az, hogy ugye zeneileg ők már fejlettebbek voltak. Én a korombeliekkel voltam, akkor még, hogy bekerültem, de hál' Istennek egy két évre rá engem beraktak a profi Rajkó zenekarba. 16 évesen már velük játszottam, velük jártam a világot, külföldet, amire nagyon büszke vagyok, voltam a pápánál is. Úgyhogy rengeteg helyet, meg annyi mindent tanultam, nagyon sokat köszönhetek nekik, mert megtanítottak maga a viselkedésre, a szorgalomra, a tényleg a hangszerhoz való hozzáállásra, úgyhogy nagyon jól, és nagyon örök neki, hogy oda bekerültem, és a szüleim ezt meghozták, ezt az áldozatot. 8 évig voltam a Rajkó zenekarban, ott kijártam az iskolát, ő elvégeztem, tehát kijöttem, és bennem volt egy ilyen, hát ilyen megfelelési kényszer, én bementem, akkor még volt ez az OSK, uh-huh. Országos Szórakoztatószerű Központ, és ott tettem egy vizsgát, akkor még Kálai Kisernő volt, Kossuth Liszdíjas klarinétművész, akkor Szirmai Laci bácsi, meg rengeteg eszejenő, és akkor oda be kellett mennem, akkor voltam 18 éves, múltam, És akkor ott egy komoly vizsgát kellett tennem.
Nem olyan régen járt nálunk Hegedűs Valér, aki hát egy-két évvel korábban tette le ezt a vizsgát az OSK-ban, tehát lehet, hogy változtak a követelmények, de amikor te bent voltál, akkor milyen repertoárral kellett érkezzél?
Hát igazság szerint az több száz dal volt, abban volt operett, abban volt klasszikus zene, cigányzene, zeneelmélet, hát ott ki voltak rakva a borítékok, és abból húznom kellett, és akkor ott nem volt kecvenc, ott el kell, vagy tudtad, vagy nem.
Volt, amitől félned kellett, hogy esetleg olyat húzol?
Igazság szerint nem akarok nagyképűnek tűnni, de én erre nagyon felkészültem, mert szinte egész gyerekkoromban erre készültem, hogy majd akik ott voltak a zsűritagok, hogy én ott megmutassam, hogy én ezt miért kezdtem el, és hogy miért csinálom. De voltak érdekes dolgok, például Ernő bácsi, Kállai kis Ernő mondta nekem, hogy amit eljátszottam, húztam egy nótablokkot, és elfújtam, és mondta, hogy jó van, de most akkor ezt légy szíves, játszd el másik hangnembe. És akkor mondott egy hangnemet, hogy kezd el középről ezt a nótát, ugyanezt is. Szóval voltak egy kicsit megizzadtam, meg hát ilyen emberek előtt.
Hát persze,
amikor emlékszem, fölkerültem Budapestre, megláttam tényleg a Kállai kis Ernőt, meg a Járóka Sándort, meg Boros Lajos, hát nekem ezek olyanok voltak, mint tényleg más emberek, mint Michael Jackson.
Hát persze, abszolút, megértem. És ha jól emlékszem, volt egy olyan dankóklub, és lehet, hogy most is az a hangszer van nálad, ami az említett Kossuth Díjas művésztől maradt rád.
Hála jó Istennek, elég, hát nem tudom, ez nekem hatalmas dolog, ami úgy indult, hogy ugye megismerkedtem Ernő bácsival, Kállai kis Ernővel, valahogy nagyon szimpatizáltunk egymással. Szerintem látta rajtam azt, hogy én ilyen, hogy mondjam, alázatos vagyok, tényleg a hangszeremhez is, meg maga a zeneihez is, és egyszer csak csörgött a telefonom, és fölhívott magához, hogy szia, az a Kállai kis Ernő vagyok. És hirtelen így megfagyott a levegő a telefonban, hogy na most, úristen, mondom, mit akar tőle? Mondom, hát, mondom, csókolom, tiszteletem. És akkor mondta, hogy menjek fel hozzá, felmentem, beszélgettünk, és akkor kibontotta a tokját, és mondta, hogy mit szólsz ez a klarinéthoz? Hát mondom, Ernő bácsi, hát ez, úristen, hát az összes felvétel, amikor láttam a tévébe, rádióba, hát mondom, jó, akkor azt szeretném, hogy ez nálad szóljon tovább. És akkor ezt kimondta, és akkor így, mint akit leöntöttek forró vízzel.
Mondom, hát azért ez nagyon nagy megtiszteltetés, és azért azt tegyük hozzá, aki nem ismerte az Ernő bácsit személyesen, ő azért nem mindenkivel volt ilyen, tehát ő azért tartott egy 3 lépés távolságot, szerintem nagyon helyesen tette.
Igen.
Ez szerintem rajtad kívül nem, de ez be is bizonyosodott, hogy nem csinálta meg más.
Nem, és ez nekem ott tényleg így lefőtt a kávé, azt mondtam, hogy úristen, most mi? És így ültem, és akkor mondta, hogy tényleg komoly, és akkor fújt meg. Hát mondom, ez még tetőzik rá, még mondom, fújjam is meg, így is remegett a szám, kezem, minden bajom volt, és akkor itt igen, ott ült még a drága felesége is, és akkor ott megfújtam a klarinétot, és így egymásra néztek, és akkor hát így hullott a könnye, tényleg is. És akkor én is rossz, mélyen volt, reszkedtem minden, de most is beszélek róla, és
látom,
tényleg így minden bajom van.
Látom.
Hát ezek az olyan dolgok, ami egy muzsikusnak többet jelent, mint egy, hát nekem, nem tudom, mint egy Grammy-díj.
Igen, így van. És akkor jól sejtem, hogy ez a hangszer van most nálad?
Most őt hoztam el, igen.
Hát akkor szerintem most emlékezzünk meg együtt Kállai kis Ernőről, a Kossuth és Liszt díjas klarinétművészről, és éppen az ő hangszerén fog most szólni a Holdfény szerenád, mert hogy ezt beszéltük meg így előre. Ökrös Jata László klarinétozik, kísér, illetve, hogy is mondjam másképp, közreműködik ifjabb Sárközi Lajos hegedűn. Tartsanak továbbra is velünk!
mai vendégünk Ökröshete László, klarnétművész, akit most megkérnék nagy tisztelettel, hogy mutassa be klarnétot, milyen a felépítése, és szerintem van ott még egy-két érdekes történet.
Kezdeném a legelejéről, hogy sokan nem tudják, hogy a klarnét az igazság szerint honnan ered. A 17. században volt egy ilyen Chalumeau nevű, olyan, mint egy duda, egy furjász hasonlított, de még nem volt annyira kidolgozva, nem voltak rajta billentyűk, csak egy pár gomb volt rajta, olyan, mint a furján, szóval nem lehetett hangolni, egy ilyen nagyon egyszerű kis hangszer volt, ami tényleg a furujász hasonlított. Aztán a 17.-18. század fordulóján volt egy mester, aki Németországban született, akit úgy hívtak Johann Christoph Denner, ő már rakott rá egy regiszterváltót, ami azt jelenti, ugye ennek a Chalumeau-nak nagyon mély hangja volt. És ugye csak a mély lágék szóltak, nem volt benne semmi magas, és ő kitalálta, hogy rak rá egy regiszterváltót, ami megváltja ugye az alsó hangokat, a felsők, hogy azok is erősebben szóljanak, és legyen egy felső lágia ennek a hangszernak.
De ez mit jelent, hogy oktávváltás, vagy ebben kvárt, vagy kvintváltás?
Ez még ugye később, mert ezen egy oktáv volt csak ezen a hangszeren. Ez egy ilyen kvintet váltott, semmi mást, utána az évek múlásával több billentyű lett rajta, nagyobb lett. Na most a klarinétnek az érdekessége, hogy ez nem oktávváltó van, hanem duodecimal váltó van. Szóval 12 hangot vált. Ha én fújok egy, hát most nem tudom, hogy magyarázom, hogy a közönség is, vagy a hallgatók, hogy megfújok egy A hangot, akkor ő egy felső, ha megnyomom a váltót, akkor egy felső E fog megszólalni, szóval nem kvint, fog megszólalni, hanem még egy oktáv, és még plusz 5 hang, fog megszólalni. Ugye ez a modern klarinét, ez már teljesen más hangja lett, erősebb hangja lett, a magasabb, több oktávos lett, most már 3,5 oktávos, ugye. Több hangolás is lett belőle. Lett belőle A klarinét, B klarinét, S klarinét, C klarinét. Na most ezek azért fontosak, mert például a Mozart az áldúr klarinét versenyt, ugye azt A klarinéton kell játszani. Szóval a keresztes hangnemebe van az A klarinét, a B-sekben ugye a B klarinét. Szóval ez azért van kitalálva, sokan szokták nézni, akik járnak Dankóklubba, vagy hallgatják, meg nézik a Facebookos lájokat, hogy én is cserélgetem a hangszert. Szóval az nem azért cserélgetem, hogyha elromlik, és akkor fölveszem a másik,
hanem azért,
hogy az adott
más hangnemben játszunk.
Így van, hogy az adott darabnak megfelelően azt a klarnétot veszem föl.
És akkor az a klarnét, amit az Ernő bácsitól kaptál, az milyen rendszerű?
Na most ez a másik. Ugye maga a klarinét, amikor a 17. század, 18. században, ugye Németországból ered, és ők csinálták, ugye ez német rendszer. Más az új rend, utána később már kifejlesztettek egy bömklarinétot, az francia rendszerű, ott is más az új rend. De így a hangjában nekem van különbség. Én 20 évig a bömrendszeren játszottam, és utána egyet gondoltam, és áttértem a német rendszerűre, mert annyit néztem a felvételeket, Puporka András, Kálai Kisernyő, Zsákai Piros, Kecské Sándor, mindezen a német rendszerűről játszottak.
Ez még a régi iskola.
Ez még a régi, így van.
De így a gondolkodásnak is át kell fordulni erre, nem? Tehát, hogy más a szisztéma.
Teljesen más. Olyan, mintha valaki odaülne, vagy felvesz egy hegedűt, és máshogy lenne hangolva.
Más húrozás mondjuk esetleg.
Így van. Értem. Nagyon érdekes a klarinéta, egyébként egy nagyon kényes hangszer ebből a szempontból, mert az se jó, ha meleg van, az se jó, ha hideg van.
És akkor még ott van ugye a feje.
Az sem mindegy, igen, hogy a fej, milyen fej, de ez mindenkinek a szájához kell ugye igazítani.
De ez akkor azt jelenti, hogy van vékonyabb, vastagabb, szélesebb,
méretek vannak inkább. Aha. Nem akarok most márkákat mondani, és nagyon sok márka van belőle, de inkább a méretek. Van, ami kisebb húzás, az azt jelenti, hogy kevesebb levegő kell bele. De viszont akkor nem szól olyan nagyot. Van nagyobb húzású fúvókák, amit nagyobbat szól, de viszont nagyobb levegő is kell. Szóval minden embernek meg kell találnia. Ez nem úgy van, hogy mondjam, én leveszem és odaadom a kollégának, hogy tessék, neked adom, és akkor fújjál rajta, mert az neki lehet, hogy nem jó az ő tüdőkapacitásához. Vagy
értem.
Mindenkinek más a szája, és mindenkinek hozzá kell állítani, igazítani.
És akkor még, ami megszólaltatja, ami a rezgést adja,
hát,
ugye
ami
a fúvókában?
A legfontosabb, az a nád. Az egy bambuszhoz hasonló ilyen fűféléből készül. Kemény anyaga van, de mégis rugalmas, hogy tudjon ugye rezegni. Ezt van, hogy 4-5 évig is szárítják.
Tényleg?
Mire, persze, van, mire eléri azt a erősséget, azt a méretet, azt a rezgésszintet, hogy meg tudjon szólalni, mert enélkül nem meg se szólal a klarinét.
És akkor, ha jól tudom, ezt is nedvesíteni kell, tehát nem elég maga az, hogy 4-5 éven keresztül szárítják, hanem...
Nem, igen, természetesen nedvesíteni kell, mert ha csak úgy fölrakom magától, és rárakom a fúvókára, akkor csak csipog, nem lesz meg az a rezgés. Szóval a nedv, a nyárnedv, vagy valaki víz alá rakja, akkor az adja meg a rezgést. Szóval annélkül meg sem szólal.
Mi zenészek tapasztaltuk például, hogy a klarnétosoknak ez egyfajta mánia, a nád.
A nád.
Tehát van, amikor egy este, például a Puporka Bandi, nagyon sokat muzsikáltunk együtt, volt, amikor egy este alatt 20 nádat is cserélt, mert éppen nem tetszett neki, és nem mindig kapott jó minőségű nádat.
Ez az igazság, hogy rengeteg fajta nád van, rengeteg minőségű nád van, de például én is, ha veszek egy doboz nádat, abból körülbelül egy dobozban 10 darab van. Uh-huh. És abból a dobozból körülbelül 2-3, ami jó. Mert ugye nem tudnak egyformát, tehát nem lehetetlen megcsinálni mindig egy. De már kitaláltak, viszont ilyen fejlett világban, hogy kitaláltak műanyag nádat.
Műanyagnál.
Igen. És az bármikor felrakja az ember, az mindig szól, ha fúj, ha esik, ha hóesés, ha vihar van, de viszont...
A hangja nem olyan,
viszont
nem?
A hangja az nem.
Én élesebbnek gondolnám.
Igen, meg ilyen dudásabb. Ilyen nekem nem bocsánat, aki azt használja, elnézést kérek, mert valakinek bevált, de nekem ilyen mű.
Na hát, kedves hallgatóink, most betekintést nyerhettek a klarinét felépítésébe is, de nekem még eszembe jutott valami, hogy maga a klarinét test, az például milyen fából készül?
Hát valami grendilla fából, igazság szerint az, ami elterjedtebb. Most már van műanyag klarinét.
Azt tudom, igen. Mint hogy van műanyag szakszofon is, műanyag harsona.
Igen, mindenből van most már, úgyhogy, de ja, grendilla fából, ennek van a legszebb hangja.
Kedves hallgatóink, itt a Dankó Extrában a klarinétról hallottunk, tehát egy kis kortörténetet, bemutatót szóban, ezt most képben nem fogják látni, de adandó alkalommal majd lehet, hogy erre is sor kerül. Most viszont én a mondó vagyok, hogy újra zenéljünk egy kicsit. Nem tudom, hogy maradsz a klarinétnál, vagy esetleg azt most eldobod, és énekelnél valamit.
Én most mi szerintem legyen? Eldobnám.
Eldobod? Jó, de ne olyan messzire vigyázzunk, Erdő bácsi klarinét.
Nem tudom, hát most így akkor nem tudom, megpróbálok valami olyat, ami a közönségnek is ilyen ismert lehet.
Legyen meglepetés?
De szerintem ezt majd én még kitalálom, és akkor legyen ez egy, szerintem egy meglepetés.
Legyen meglepetés.
Ez a pillanat.
Így van, improvizálunk, mert hogy ettől is szép ez a szakma, mármint a muzsikálás. Tartsanak továbbra is velünk!
Mondhatom el senkinek, hogy merre járok, hogy sírvok, hol bolyongok épp fél után. Nem mondhatom el, félek, ki nevetnek érte, úgy tudják, átmulatom én az éjszakát. A hírem, hogy ez a bohém nem tud szeretni. A pezsgő folyik, mint a víz, az asztalára, de kihinni, hogy ez a bolond titokban minden éjszakán órákig néz egy kis ablakot, mert néha téged ott elsuhatni lehet. Nem mondhatom el senkinek, hogy merre járok, hogy sírva, hol bolyongok én fél után. Nem mondhatom el, félek, ki nevetnek érte, úgy tudják, átulatom én az éjszakát. A hírem, hogy ez a bohím nem tud szeretni. A pecsgő folyik, mint a víz, az asztalán. Ki hinné, hogy ez a bolond titokban minden éjszakán órákig néz egy kis ablakot, mert néha téged ott elsuhanni lát. Nem mondhatom el senkinek, hogy merre járok, hogy sírva, hol bolyongok én fél után. Nem mondhatom el, félek, ki nevetnek érte, úgy tudják, átmulatom én az éjszakát. Thank you.
Dankó Rádióban Dankó Extra című műsorunkat hallják a mikrofonnál. Budai Beatrix és
ifjabb Sárközi Lajos.
Na meg persze Ökrös Jata László, klarinét, muzsikus, művész, és hát most már hallottuk a mai adásban énekelni is, nem csak Dankó Klubban, hanem ezúton szeretném bejelenteni mindenkinek, hogy már énekes rádió felvételünk is van Jata Lászlótól, és szerintem lesz is még a mai adásban, mert ahogy így körbenéztem itt rajtatok, én még érzem az erőt, lesz itt még
van
valami.
Van még bennünk.
Van még bennetek.
Kedvet kaptam én is.
Na, beszélgessünk arról, hogy milyen zenekarokban muzsikáltál, kikkel játszol manapság, és esetleg vannak-e valamilyen terveid, álmaid. Sajnos rá kell térjünk arra is, hogy esetleg olyan, ami nem valósult meg, mert nagyon sok nagy muzsikus már eltávozott közülünk, vagy most felteszem a negyedik kérdést így egy percen belül, hogyha visszautazhatnál az időben, akkor melyik zenekarban fújnál szívesen?
Hál' Istennek elmondhatom, hogy rengeteg zenekarban játszottam. Tényleg 16 éves, ugye 14 éves Rajkóba, 16 évesen már bekerültem a profiba, és onnan ugye már elég sokan megismertek. A Lalival kisgyerekkorunk óta együtt játszottunk, az apukájával is, az idősebb Sárközi Lajossal is. És ugye én bekerültem hozzájuk a zenekarba, a Lalékhoz, az idősebb Sárközi Lajoshoz, és onnan ugye nagyon sokan megismertek. És akkor mindenki azt mondta, ja, ez a Jata gyerek. Fú, hát ez tényleg, tényleg ügyes. És akkor így repültem egyik zenekarból a másikba, Lakatos Miklóssal, ifjabb Sánta Ferenccel, szegényel, ő is elhunyt, ővel nagyon sokat jártam ki külföldre is. Akkor fű, most itt hirtelen elnézés, akit így nem tudok fel, de nem is tudom, szinte már azt lehetne mondani nagy képűség nélkül, hogy kivel nem, mert mit szinte végigjártam az összes ilyen nagy zenekart.
Pont ezt akartam mondani, hogy szerintem a rádiófelvételek 80%-án is mint szerepelsz, úgyhogy tényleg egyszerűbb azt mondani, hogy kivel nem muzsikáltál.
Úgyhogy tényleg, hogyha így az időben visszautazhatni, hát persze Boros Lajossal nagyon szerettem volna. Egyszer játszottam vele, egyszer, de hát akkor már idős volt szegény, és nem tudtam vele többet játszani. Hát természetesen Járóka Sándorral nagyon szerettem volna, hogyha visszamehetnék az időben. A vágyaimról meg, hogy mit szeretnék, igazság szerint nagyon szeretni, mert ugye öten vagyunk fiúk. Az egy nagy tervem, hogy egyszer tényleg így az öten így színpadra állni, és akkor megmutatni a
Jata család.
A Jata, én bemutatni.
Jata
régen, régen volt a Jackson 5, így bemutatni a Jata 5-ot. Bemutatnám. És így jó lenne így csinálni egy közös lemezt, egy közös felvételt. Anyukám egyébként nagyon jól énekel. Na. Akkor a gyerekeim is, hála jó Istennek, ugye azt nem is mondtam, mert tényleg van két szép, gyönyörű gyerekem. Van egy 17 éves nagylányom, és van egy 8 éves lányom.
Bocsánat, mind a kettő nagyon tehetséges.
Köszönöm szépen, úgy hál' Istennek. A feleségem is, hál' Istennek, ő jazzban szakra járt a Szófia utcába. Úgyhogy szeretnék egy ilyen hatalmas, ilyen családi nagy zenekart is, akkor így megmutatni, hogy itt vagyunk, és tessék.
Van. De jó lenne, na, hogyha hallja valaki esetleg egy mecénás, egy támogató.
Akkor nagyon szépen köszönjük a támogatást.
Tessék egy jó ügy mögé állni.
Egy jó ügy mögé állni, és én pedig megpróbálok arra ígéretet tenni, hogy a mikrofont és a gorzsit visszük, hogy ezt meg is örökítsük.
Hát köszönöm.
Mi viszont, ahogy már az adás elején említettem, ugye 2007-ben találkoztunk, azon a bizonyos ne felejts nótason. Akkor hány éves is voltál? Figyelj, 2007, akkor voltál 20 éves.
Hát igen.
Akkor voltál 20 éves. Akkor magyar nóta énekeseket kellett kísérned. Igazából mennyiben, ugye ma már hallottunk egy örökzöldet, könnyű zenét énekelni, én tudom, hogy nagyon szereted a jazzt. Te hogyan és miben találod meg az egyensúlyt? Ugye Laliról is tudjuk, hogy azért minden műfajban megtalálja a helyét, minden műfajban játszik, ahogy. És én azt gondolom, hogy ez rólad is elmondható. Szerinted ez hogy lehet úgy profin csinálni, hogy tényleg ne az legyen, hogy műkedvelő, hanem igen, ő műértő, ő jól játszik jazz, klasszikus, magyar nótát. Mi ebben a titok?
Nagyon sokat kell gyakorolni.
És még gyakorolni is kell?
Hát rengeteget kell gyakorolni, persze.
A legfontosabb.
Hát igazság szerint, ugye a klarinét az egy olyan hangszer, nagyon sokat lehet hallani, a klezmer az nem is, az nélkülözhetetlen klarinét nélkül. Ugye a jazz világában is, klasszikus zenében is, cigány zenében is, szóval ez egy olyan hangszer, amit nagyon sok helyen ugye lehet használni, csak nem mindegy, hogy. Tehát, hogy nem mondj, ne bántsak meg senkit, ugye hűnek kell maradni ahhoz a stílushoz, amit az ember játszik éppen. Szóval egy klasszikus darabot nem fújhatok el úgy, mint egy magyar nótát. Szóval egy jazz sem játszhatok el úgy, mint egy magyar nótát. Szóval azt tudni kell, hogy mikor, és a klarinét nagyon kényes, szóval a szájtartás nagyon lényeges, a levegőbefújás. Hát úgy lehet ezt csinálni, hogy hát az ember sokat gyakorol.
És gondolom sok olyan zenét hallgat.
És rengeteg, az meg nélkülözhetetlen.
Ami stílusában faragja az embert.
Úgy fekszem ma is le, meg úgy fekszem a gyerekkoromban is, hogy fölrakom a fülest, és akkor én, ha csak ráállok, akkor csak klasszikus hallgatok.
De jó.
Vagy csak ha ráállok, akkor csak jazz hallgatok. És akkor így az emberbe akarva, akaratlanul, hogyha mondjuk játszunk egy jazzt, akkor így a fülébe ugrik egy motívum, hogy ez most honnan jött? Hát onnan, hogy hallottam már.
Hát igen, sokan hallgatnak zenét, de ehhez kell, bocsánat, egy tehetség is. Aki felismeri azt,
kell hogy egy érzék
hozzá. Egy érzék, így van. Tehát így, ahogy mondod, rengeteket kell foglalkozni a zenével, de ha a jóisten nem adott rá képességet,
igen,
akkor nem működik.
Igen,
akkor
igen.
Nem működik.
Viszont az is igaz, a fordítottja, hogy hiába van valakinek nagy tehetsége, hogyha ugye nem foglalkozik vele.
És te mit szeretsz leginkább játszani?
Hát természetesen a magyar nótát.
És miért?
Imádom. Hát ezt hallottam gyerekkoromban, hát amikor anyukám nekiállt a konyhába főzött, emlékszem, kisgyerek voltam, sütés, főzés, hát az nem volt olyan, hogy ne szóljon a rádió, vagy hogy a testvéreim ne gyakoroljanak, anyul énekelt. Hát megmondom az őszintét, amit tanultam magyar nótát, pedig apukám klarinétos. Rengeteget tanított, ő is rengeteget foglalkozott velem, aminek nagyon hálás vagyok, és nagyon büszke vagyok, hogy ilyen szüleim vannak. De hát a legtöbb nótát anyutól tanultam.
De jó.
Mert odajött, és akkor mondta, hogy fiam, ismered ezt a nótát? És akkor mondtam, hogy melyiket? És akkor mondta, hogy ezt? Hát mondom, ezt nem. Hát ezt ne csináld, hát akkor ezt gyere, és akkor elénekelte nekem,
de
és
jó.
Akkor megtanultam.
De
és
jó.
Akkor utána megint mondta, ezt ismered, mondom, anyu, ne kötekedjél már, mutasd meg is. De tényleg viccet félretéve rengeteget tanultam tőlük.
Így van, egyébként a régi cigányasszonyok sokszor több nótát ismertek, mint rengeteg prímát. Talán a ifjabb Járóka Sándor tudta a legtöbb nótát, de ő is, ha valamit nem ismert, akkor nagyon sokszor cigányasszonyokhoz, idősebb cigányasszonyokhoz bizony bekopogtatott, és azok tudták, és megtanulta tőle.
Óriási.
Bizony.
Na hát akkor, ha már így ennyire belemerültünk a magyar nótába, és az, hogy édesanyád milyen sok nótát tanított neked, akkor egyet elénekelnél a mai adásban?
Természetesen, és köszönöm a lehetőséget.
Melyik lesz ez?
Szeretném édesanyám nótáját elénekelni, ami úgy szól, hogy kisgyermek koromban piros csákót kaptam karácsony estére.
Ezt halljuk most itt a Dankó Rádióban.
Kisgyermek koromban piros csákót kaptam karácsony estére. Az édesanyám vette, boldogan kötötte fel a zöld fenyőre. Még a magas égből a hópelyhek holnak, áldott két kezéből csillagszórók gyúr. Ez a legszebb emlék az én életemben, az én életemben. Egyszer
Egyszer egy szép estén felvett az ölébe, mesét mondott nékem. Jancsi Juliskáról, meg arról a gonosz mostoháról, mesélt szép meséket. Az ingemet kimosta, azt a rongyos kis nadrágom, foltozgatta nékem azokon a hosszú éjszakákon. Hát ez a legszebb emlék az én életemben, az én életemben.
Dankó Rádióban, kedves hallgatóink, továbbra is Dankó Extra című műsorunkat hallják, melyben a főszerep a klarinété és Ökrös Jata Lászlóé, akit már nagyon sok stúdiókoncerten láthattak Dankó Klubban énekelni is, és a szeretett hangszerét megszólaltatni. És ez így volt, és van is a mai adásban. Ugye van két szép lányod, igen, és mondod, hogy ők is nagyon tehetségesek. A mai világban sok olyan történetet hallottunk már. Volt itt nálunk már legidősebb Déki Lakatos Sándor is, aki elmondta, hogy az unokák már nagyon nem nagyon ösztönözte arra, hogy muzsikáljanak, mert a lehetőség egyre kevesebb. Ne is feszegessük tovább ezt a témát, de hogy te hogyan képzeled el a lányaid jövőjét?
Igazság szerint olyan nagyon sok beleszólásom nincsen, mert hál' Istennek nagyon komoly véleményük van az életről, a nagylányomnak is. Igazság szerint ő eldöntötte már körülbelül 8 évesen, hogy ő énekes lesz.
És ettől nem tágít.
És ettől nem tágít, hál' Istennek, vagyis én örülök neki. Hogy mondjam, ő nagyon tehetséges, és rengeteg verseny nyert már, de inkább ő a pop uh-huh. világában szeretne így utazni, jönni, menni. Támogatom mindenbe, amiben tudom, mert örülök neki természetesen, hogy viszi hát tovább. Persze. Igaz, hogy már ez más stílus, de én nagyon örülök neki. A pici, hát ő 8 éves, ő még igazság szerint így találgatja, de nem. Ő ugye nagyon szereti a műkörmöket. Uh-huh. Ugye, mint minden kislány, így festeg, és ő megmondta nekem valamelyik tap, hogy apa, ő az, én műkörmös leszek. Úgyhogy határozott véleménye van, őt is támogatom, hát, majd marad annál.
Így akkor van, támogatom.
A tehetséget azt nem lehet úgymond elnyomni, tehát hogyha például a nagylányod is eldöntötte, ő erre született valószínűleg, sőt, én meg vagyok róla győződve, és lehet az bármilyen szülői ellenállás, belőle biztos, hogy muzsikus.
Igen, úgyhogy én teljes mértékben mellette vagyok, és örülök neki, gyakorolgatni is, nem kell rászólni. Teljes mértékben magamat látom benne, hogy tényleg bemű a szobába, és akkor ott egész nap zenebona van.
De jó.
Szóval nagyon örülök.
De jó. Laci, egyszer volt már arra precedens, hogy szerenádot énekeltél, és akkor egy hangot nem énekeltem veled együtt, de most én szeretnék végre egy duettben részt venni. Nem tudom, hogy ezt így hirtelen, így improvizatíve azt mondod, hogy oké, mehet, vagy mersz nemet mondani.
Nem mered, sőt, nagyon szépen köszönöm, és nagyon megtisztelő, hogy veled énekelhetek, vagyis nem. Hát, amit tőlem telik, akkor megpróbálom beleadni, de szerintem valami improt, nem?
Jó,
legyen úgy egy... is ebbe az improvizációba.
Legyen egy jó kis örökzöld sláger. Jó. Nekem már vannak sejtéseim, hogy mi lesz ez, és azt is láttam, hogy ifjabb Sárközi Lajosnál, és hallottuk is itt a gitár, úgyhogy vegyük elő újra, és akkor szóljon a muzsika élőben, egyenesben itt,
a Dankó Rádióban.
Mm.
mondd még ezerszer el. Amíg létezünk, mindig így legyen. Hulló csillag fut az égen, minden elmegy, ami jön. Végtelen csupára vágyunk, ami volt, ami lesz. És mégis félteni kell, hidd el, a biztosat is védeni kell. Hogy soha másé nem leszel, mondd még ezerszer szerelemnek égnie kell. Hogy legyen, csak ez nem újjon el. Csak ez nem újjon el. Csak ez nem újjon soha el.
Kedves hallgatóink, hamarosan véget ér a mai műsorunk, és ahogy minden vendégtől, természetesen Jata Lacitól is meg kell kérdezzem, ha most lenne itt egy kis üvegcse, egy palack, vagy lenne itt a bölcsek könyve, amiben te is beleírhatnál, és azt mondjuk befalaznánk valahová, és előveszik 50-100 év múlva, akkor te milyen üzenetet hagynál hátra a világnak?
Hát mindenféleképpen szerintem csak annyit írnék bele, hogy szeressük egymást, mert szeretet nélkül semmi értelme az életnek.
Ennél frappánsabb és ennél tökéletesebb zárást én már el sem tudok képzelni.
Ez így tökéletes.
Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Vendégünk volt a Cigányzenekarok Nemzetközi Nagy Versenyén legjobb klarinétos nagydíjjal is kitüntetett Ökrös Jata László. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, és reméljük, hogy minél hamarabb találkozunk veled.
Én nagyon szépen köszönöm a meghívást, és tiszta szívemről örülök, hogy két ilyen ember előtt ülhetek és beszélhetek.
Laci,
úgyhogy
áldjon
meg a jó Isten titeket. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
Mi köszönjük. Búcsúzunk Önöktől munkatársaink Dészabó, Ágota és Wolf Attila nevében is. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk a jövő héten is. Újabb izgalmas tartalommal, vagy esetleg egy vendéggel érkezünk. Ez maradjon meglepetés, de csak egy hétig. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix
és Sárközi Lajos.
Viszont hallásra!
műsorajánló.
A tavaszi nagy Dankó turné után sincs megállás. A Dankó család ezúttal Szentendrére látogatott el, ahol 2026. május 11-én ismét felcsendültek a legszebb operett melódiák, legkedvesebb magyar nótáink, örökzöld slágerek és vérpesdítő cigánydalok. Én Budai Beatrix vagyok, és örömmel hozom el önöknek szentendrei előadásunk legjobb pillanatait, ahol a hangulat olyan fergeteges volt, hogy a közönség soraiból többen táncra is perdültek, amikor Rigó Mónika pörgős dalaival szórakoztatta a vendégeket. Tardai Kis László a tőle megszokott humoros összekötő szövegekkel és szeretettel nyújtotta át nótacsokrait, míg Lukács Anita operett primadonna káprázatos hangjával varázsolta el a hallgatóságot. A kíséretről a Magyar Nemzeti Cigányzenekar szólistáiból alakult kamarazenekar gondoskodott, élükön Johann János főprímással. Tartsanak velem tehát most hétvégén, május 24-én, pünkösd vasárnapján a Dankó Extrában, és hogy mi az, ami biztosan nem marad ki ebből a műsorból. Természetesen felcsendül majd a Piros Pünkösd napján Imádkoztam érted című klasszikus magyar nóta. Találkozzunk tehát most vasárnap, május 24-én, 11 óra után 4 perccel a Dankó Extrában. Várom önöket!
Műsorajánlót hallottak.
Dél van.